Eltelt 5 nap a két nagy politikai beszéd óta. Orbán Viktor Tusnádfürdőn, Magyar Péter Székesfehérváron rajzolta fel saját jövőképét. Azóta elindult a politikai utóélet, osztogatási hullám, új ígéretek, fesztiválpolitika, médiaoffenzíva. De melyik beszéd maradt meg jobban a közéletben? Melyik mögött van valódi cselekvés, és melyik csak hangulatkeltés? Vendégem Vasali Zoltán, politikai elemző, én Benyó Rita vagyok, és ezeket fogjuk végigbeszélni. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. És akkor kezdjük is azzal, hogy 5 nap elteltével egy politikai elemzőnek van-e még akár hívómondat, akár olyan gondolatkör, ami megmaradt a két beszédből? Mert ugye akkor hirtelennyében mindenki tudja elemezni, de mi az, ami úgy tűnik, hogy talán átment, és hosszú távon itt marad velünk?
Lehet, hogy én emlékszem rosszul, de hogy most ugye Török Gábor pont azt mondta a beszédek után, hogy nincs értelme ezeket az ilyen típusú beszédeket elemezni. Most az, hogy mi maradt meg, az abból a szempontból, ami engem érdekelt, mondjuk az Orbán beszédből, hogy a kampány tematikában milyen ügyek lehetnek még fontosak, ami ebből a beszédből kiolvasható, és azon gondolkoztam, hogy még a 22-es választások idején, amikor a háborús tematika, a gender, meg a mit tudom én, rezsicsökkentés mellett ilyen fontos topik volt, hogy ugye már ebből a, mondjuk a háború mindenképpen megmaradt, és hogy van olyan a miniszterelnöknek igaza van-e abban, hogy ennek lehet realitása, és szerintem kevésbé, mert hogyha bármilyen nagy krízist nézünk, ami meghatározhatja a választói hangulatot, akkor a háborúban azért most már 3 éve benne vagyunk, és ez a veszélyeztetettség, amit még a Márki-Zajra rá lehetett húzni, hogy hova küldünk magyar katonákat, stb., hogy ez talán most a gazdasági, hogy mondjam, növekedés hiányával összeköthető, és ezzel magyarázható, és a jólét persze egy fontos választói attitűdöket meghatározó kérdés, de hogy most sokkal kisebb esélyt látom annak, hogy a háborúban a való riogatás az egy ilyen működő fideszes kommunikációs.
De ugyanakkor ugye emelte a tétet, mert most nem arról beszél, hogy orosz-ukrán háború, vagy hogy szomszédunkban zajló testvérháború, hanem egyenesen harmadik világháborúról beszél, és azt tematizálja, hogy ami történik, amilyen világfolyamatokat lát, az azt mutatja, hogy afelé megyünk, és az lesz, tehát, hogy egy ilyen egész rémisztő, apokaliptikus képet festett fel.
Igen, de hogyha valaki, mondjuk nekem munkaköri kötelességem, hogy Mandinert olvassak néha meg ilyeneket, ott azért ez már régóta felfestett rémkép. Egy-kettő pedig, főleg, hogyha nézzük a kontinuitást az Orbáni érvelésben, és hogy van-e benne önellenmondás, akkor mégiscsak a Trump megválasztása az egy ilyen nagy béke ígérete. És ugye most, amikor itt ülünk, akkor van még 10 napja Putyinnak, vagy 12, hogy érdemben reagáljon a tűzszünetre, meg a béketárgyalások elkezdésére, és ez cáfolni látszik Orbánnak a nagy apokaliptikus, hogy mondjam, világvége képét. Tehát, hogy ez is megint egy olyan történet, mint hogyha úgy tűnne most a Fidesz, hogy úgy keresi ezeket a kampánytémákat, meg ilyen ellenségkép felfestéseket, meg ilyen paráztató félelemképeket, ami korábban működött volna, és most meg nem megy. És ezt azt gondolom, hogy nem csak azért, mert Magyar Péter megjelent ebben az egész képletben, hanem ez így most önmagában teljesen más hangulatban éri a magyar társadalmat, és ez most nem működik.
Oké, a Orbán beszédből akkor ez nem maradt meg, vagy nem lesz utóhatása olyan értelemben, hogy mondjuk nem fog annyira hatni, mint 22-ben. Mi az, ami Magyar Péter beszédéből megmarad konkrétumként, vagy maga a hangulata marad meg, hogy talán most először mondott egy nagyon határozottan nyugatorientált beszédet, egy olyan beszédet, amit az értelmiségi kör régóta várt tőle, de vajon a választói tömegek is régóta várták-e tőle, és valóban ezt a beszédet kellett elmondani most már.
Sokan mondták ezt, amit te most visszahozol, hogy ez most ilyen meglepően nyugatorientált volt. Én amióta Magyar Péter megjelent a nyilvánosságban, nem nagyon emlékszem olyan Európai Uniót érintő kritikára, amit ő fogalmazott volna meg. Mondjuk lehet, hogy az ukrán tagsággal kapcsolatos tárgyalásokat ő is tompítaná, vagy fékezni, és ott egy kicsit mást képvisel, mint mondjuk az Európai Néppárt, a saját pártcsaládja, de hogy ő mindig is egy ilyen, főleg Orbánhoz képest egy ilyen európai politikusnak próbálja magát bemutatni, és majd erre még vissza akarok térni, nem, akkor inkább most befejezem ezt a gondolatsort, hogy ehhez képest még maradva Orbánnál és Orbánhoz viszonyítva, Orbánnál lehet újra azt érezni, hogy ebben az ellenségkép keresésben ugye nem tudja visszahozni a brüsszeli forrásokat, Brüsszel megint egy ilyen kvázi régi Moszkvának számít, tehát hogy Orbán nem tud leszakadni erről, és ebből én azt gondolom, és ugye sok elemző felvetette azt, hogy a választásokat össze lehetne kötni egy népszavazással, vagy bármilyen más plusz aktussal, ami önmagában a választói aktivitást is növelni, és akkor milyen érdekes, hogy izgalmas lenne, hogy Orbán megpróbálkozna azzal, hogy az európai tagsággal kapcsolatos alapkérdést is felmerjen vetni. Ne felejtsük el, hogy talán pont tusványosan hozta fel azt, hogy ez szerint ez a Huxit kérdés, ez akkor lesz aktuális, hogyha nettó befizetők leszünk, és ezt akkor ő szerintem 2030 környékére lőtte be, és hát most a források tartós hiánya miatt lassan már szinte nettó befizetők leszünk, mondom, ez pont akkor, amikor a következő 7 éves költségvetésnél is ilyen nagyon harcosan áll hozzá a jelenleg miniszterelnök. Ez tehát az egyik része. A másik, ami megmarad Magyar Péterből, amiben, tehát hogy ebben az európai dologban én nem éreztem változást, amiben viszont látok változást, és ott is van egy vita az elemzők között, ami az én figyelmemet is leköti. Ugye azt mondják Magyar Péternél, hogy ideológiailag nem kell túl definiálnia magát, mert ugye ez egy csapda helyzet, és ugye akiket eddig maga köré gyűjtött, meg amilyen politikai karaktert ez a épülő közösség megpróbál felvenni, az számomra konzervatív volt. Magyar Péter mondta magáról pár interjúban, hogy ő liberálisnak tartja magát, hogy ilyen kicsit már ilyen Fidesz növekedésképet mutat magáról ilyen tekintetben, vagy fejlődésképet, de hogy most Jászi Oszkár emlegetésével, meg egy-két olyan probléma megerősítésével ebben a beszédben, ami már szerintem egy liberális vagy baloldali választónak is üzenetértékű lehet. Ebben szerintem ez a beszéd egy kicsit elmozdulás volt ahhoz képest, amit korábban láttunk.
Akkor beszéljünk egy kicsit erről is, hogy az az érdekes, most azon gondolkozom, hogy szintén valamely jellemző mondta egy műsorban, hogy Magyar Péternek a legtöbbet az árthat, hogyha fideszesnek gondolják, vagy hogyha a fideszességét erősítik. Ehhez képest ugye a Fideszen belül most két narratíva fut Magyar Péter lejáratására. Az egyik, az pontosan az, ma is láttam reggel kitéve képeket Tusnádfürdőről pár évvel ezelőttről, hogy hát hogy ő idáig fideszes volt, ott ült az Orbán beszédeken, tapsolt neki. Orbán Viktor is erről beszélt.
És ez lejáratás? Ez egy múlt?
Ez egy múlt. Ugye ez az egyik.
Igen.
A másik pedig Kocsis Máté mondatai, hogy hát igazából ez sose volt fideszes, ez igazából egy SZDSZ-es családból jövő csemete, akinek Demszki Gábor volt poszteren a falán, és a többi. Mi árt jobban Magyar Péternek, hogyha azt gondolja róla a választó, hogy ő szíve mélyén fideszes, vagy hogy az a fideszes világ, ami meghatározza az ő gondolatát, vagy az, hogyha be lehet őt lipsizni, SZDSZ-esezni, és ehhez az egész baloldali körhöz lehet őt kötni?
Nagyon nehéz kérdés, tehát egyrészt ugye azt látjuk, hogy Magyar Péternek eddig igazából nagyon kevés dolog ártott. Tehát, hogy a közönyi kutatási adatok szerint van egy ilyen feltörekvő ív, nem tudom, hogy ez a nyár végére megmarad-e, mert ugye az elkövetkezendő 8 hónap az nagyon érdekes lesz ilyen szempontból, és én is mondtam már, mindegy, majd erre is átérek még, de hogy az biztos, hogyha a fideszes arcok mennek neki, vagy mennek toroknak Magyar Péter esetében, az eddig nem működött. Tehát hogy az, hogy a Fidesz frakcióvezetőjétől kezdve mindenki más szedi szét Magyar Pétert, az eddig nem működött. Ez az egyik. A másik viszont, ami ugyancsak benne van a kérdésedben, hogy eddig a magyar társadalom, vagy a tiszapárti választópolgárok azok ezt a damaszkuszi fordulatot, hogy most honnan Neres ott gazdagodott meg, minden, ami ebben együtt jár, azt eddig, mintha úgy fejtették volna meg, hogy egyrészt ebben van egy visszafordulás, ami őt hitelesíti. Ez nagyon érdekes, tehát hogy nem is tudom, hogy milyen párhuzamot tudnék mondani a politikai elitből, aki ezt meg tudta volna Magyar Péterhez hasonlóan tenni, hogy attól lesz hiteles valaki, hogy valaki a NER-ben nyertes volt, és akkor ebben visszafordult. Ezt én továbbra is nagyon nehezen tudom erkölcsileg összerakni, hogy a választópolgárok azon túl, hogy le akarják váltani Orbán Viktort, ezt hogyan tudják megugrani a saját fejükben. És hogy igen, tehát hogy ezt egy ilyen tapasztalatként fejtik meg, ez az egyik. És a másik, ami talán még mindig egy ilyen fontos minimális változás Magyar Péter karakterében látható, hogy amikor ő mondjuk egy évvel ezelőtt megjelent a magyar nyilvánosságban, akkor mindenkinek neki esett a média munkásoktól kezdve az ellenzéki pártokig, és lehet, hogy abban a szakaszban ez működött is, de mintha ebből az agresszivitásából is kezdene egy picit visszavenni, nem változott meg ez alapvetően, és ez azért is még egy párhuzam, hogy értsük azt, hogy ezt a mozgását Magyar Péternek, meg a karakterét hogyan lehet értelmezni, hogy ne felejtsük el, hogy őt nem csak ezekkel a fideszes kötődésekkel vádolják, hanem azt, hogy hogyan viselkedett a feleségével, milyen telefont hogyan dobott bele a Dunába, hogy van egy ilyen elég arrogáns karakter, amit megint egy tiszta támogató megfejtett úgy, hogy ő határozott, ezt sem pontosan értem, de hogy lehet, hogy egyre többen beszélgetnek Magyar Péterrel arról, hogy ő ilyen abúzernek mutatja magát a nyilvánosságban, az egy idő után egy telítettséget okoz, tehát neki is, hogyha főleg egy közösséget akar vezetni, kormányképesnek akarja mutatni magát, akkor nem lehet folyamatosan arrogáns és agresszív. Ebben szerintem talán valami fajta változás ilyen tekintetben van. És még volt egy másik része a kérdésednek, ez a liberális elithez való kötődés. Ugye ez abban is észrevehető, hogy Magyar Bálintól kezdve Horn Gáborig azért megjelentek olyan elemzők is, NER szakértők is, nem tudom Magyar Bálintra mit mondjak, vagy volt SZDSZ-hez köthető politikai elit tagjai, akik elkezdték támogatni Magyar Pétert. Ami nekem, de ez nagyon szubjektív lesz, ami nekem picit visszás, hogyha valakinél lehet látni az, hogy egyre több hatalma van, és valaki ezért kezd el közeledni valakihez, persze racionálisan én is értem, hogy ez forrásokat jelent, meg lehetőséget jelent, de önmagában egy ilyen jellegű kötődés azért hát elég komoly erkölcsi problémákat vet föl, és ráadásul ez, ebben az esetben azért is problémás számomra, mert hogy azért Magyar Péter, amiket eddig állított, és ezt lehet, hogy te előbb úgy festetted le a kérdésedben, hogy ez egy ilyen fideszes támadás Magyar Péterrel szemben, az, hogy ő egy Fidesz 2.0-át csinál, abban is van valami minimális alap, mert kritikai alap.
Hát olyannyira, hogy ugye most azt mondták erre a beszédére, hogy hát igazából ez egy 98-as Orbán beszéd volt szinte. Stílusában, hangulatában, orientáltságában, és van, aki azt mondja, hogy hát, hogyha már egyszer le akarja váltani valaki Orbán Viktort, akkor azt miért egy Orbán Viktor 2.0-val akarja leváltani. Van ebben igazság, vagy pedig azokat az elemeket szemezgeti ki magyar mindenhonnan, ami a választói aktivitást és a választói elérést maximalizálja.
Ez utóbbi biztos, hogy igaz, amit mondtál, mert ugye ez egy kérdésbe rejtett tökéletes állítás, de hogy ez a szemezgetés, most pont mielőtt elkezdtünk beszélgetni, még mi is felhoztuk azt, hogy az utóbbi napokban Magyar Péter miket dob be a nyilvánosságba, és lehet látni, hogy van egy ilyen kényszer Magyar Péter esetében, hogy minden nap kell mondania valamit, hogy fenntartsa az érdeklődést, de persze ez érthető, tehát nem ezt vitatom önmagában, és akkor utoljára az elmúlt napokban ugye ezt a férfiak 40 éves nyugdíjban, hogy ez, ami eddig működött, hogy bemondom azt, hogy csatlakozzunk az európai ügyészséghez, de nem mondok sokkal többet arról, hogy hogyan tudnám az eddig ellopott vagyont visszaszerezni, illetve hogyan tenném Magyarországot kevésbé korruptá. És majd mindjárt átérek erre a nyugdíj rendszeres kérdésre is, hogy az ember egy idő után azon túl, hogy ilyen prompt állításokat a nyilvánosságban valaki jól tud elhelyezni, és ebben fent tud tartani egy hangulatot, ez oké. De egy idő után Magyar Péter kapcsán az embernek van egy igénye, vagy a választópolgárnak van egy olyan igénye, hogy differenciáltan egy komplexitást is meg tudjon, hogy ebben tudja megmutatni azt, hogy ő képes a kormányzásra, hogy mondjuk a nyugdíjrendszernél azt tudja mondani, hogy ez miért fenntarthatatlan, meg tudja védeni egy olyan álláspontját, ami mondjuk az európai országok többségében egyre inkább tolják ki a nyugdíjkorhatárt, egyre kevesebb kedvezményt adnak, mert látják, hogy nem tudják finanszírozni, akkor Magyar Péter se csinálhat magából olyan szempontból hülyét, hogy bemond egy olyan ígéretet, ami hát láthatóan per pillanat finanszírozhatatlan. És persze Magyar Péter hozzáteszi, hogyha megindulna a gazdasági növekedést. Oké, de ez megint ilyen kicsit a továbbtolom a valódi megoldás kifejtését ahhoz képest, hogy bemondtam valamit. És rengeteg ilyen állításból áll össze egy ilyen Magyar Péter kép, ami még egyszer mondom, szerintem egy hangulat fenntartása elegendő, de egy bizonyos ponton túl kevés.
Oké, viszont ez az egész, ez nem azért történik-e, vagy nem úgy történik-e, hogy egymásra licitálás történik. Tehát, hogy azért mond be ilyet Magyar Péter, meg azért mondhat be Magyar Péter ilyet, mert a választók x évtizede arra vannak edukálva, vagy arra vannak trenírozva, hogy választás előtt mindenki mond ilyeneket, és hát most látjuk, ugyanaz nap, amikor bejelenti Nagy Márton, hogy gyakorlatilag nem lesz növekedés, amikor újra módosítani kell minden gazdasági elvárást, ugyanaz nap viszont bejelentenek egy nagy osztogatási hullámot. Navracsics Tibor bejelent egy közszféra béremelést, Orbán Viktor bejelent egy közalkalmazotti 1 milliós lakástámogatást, vagy lakhatási támogatást, ott van ugye a hitel, amit már bejelentettek, a lakáshitel. Szóval, hogy nem az van-e, hogy egy ilyen
bármely
politikai szereplő, aki megjelenik a palettán, az belekerül ebbe a licit elvárásba.
De ez van, kicsit teremtén is, hogy ráadásul akkor innentől ez egy ilyen tyúktojás probléma, hogy ezt ki kezdte, ki tudja ezt egy reálisan, mert ugye Orbánék lehet, hogy per pillanat hatalomból ezt könnyebben meg, vagy hitelesebbnek tűnően meg tudják tenni, de hát róluk is lehet tudni azt, hogy hát már a sokadik hitelfelvétele próbálják finanszírozni a választási terjedő időszakot, ha valaki minimálisan informálta a politikai nyilvánosságban, akkor ezt tudja róla. Tehát, hogy azt szerint összeméregetni a szereplőt, a két szereplőt ebben a tekintetben, hogy melyik tud hitelesen olyat ígérni, amit utána reálisan meg tud valósítani, az nagyon nehéz. És ez az egyik. A másik, ami szerintem még ennél is fontosabb, és tudom, hogy téged is érdekel ez a dilemma, hogy azok a társadalmi csoportok, akik kapnak ilyen tekintetben választási ajándékokat, azok majd mennyire fogják tudni ezt például meghálálni a választásokon a szavazatukkal. Én ebből a szempontból szkeptikus vagyok, mert hogy egyrészt itt is kialakulhat egy olyan fajta immunitás, hogy ezt a ritmust már tudják a választók. Kettő pedig egy csomó olyan fideszes intézkedés van, akár itt a lakásvásárlási, meg otthonteremtési program esetében is, ahol már kapásból a bejelentés után többen szépen pontosan leellemzik azt, hogy ez megint egy olyan középosztálynak próbál meg segítséget adni, aki befektetési célra próbál meg lakást vásárolni, rettenetesen rossz hatással van önmagában az ingatlanpiaci árakra, tehát ez az ástop történet, tehát minden esetben, ahogy valaki, aki per pillanat kormányoz, belenyúl a rendszerbe, és akár osztogat is, vagy próbál kompenzálni és ígérgetni, akkor az a rendszeren belül rögtön érződik, hogy tartható, vagy nem egy csomó esetben. És visszatérve megint az alapkérdés, amit elkezdtem mondani, hogy arra emlékeztet ez az egész, hogy például amikor a csokot bevezették, hogy akkor sokan beszélgettünk arról, hogy az, hogyha egy nőnek azt mondják, hogy adok neked pénzt, csak szűj, egyrészt ugye ebben van egy elég megalázó mozzanat.
Kérdeztek azt mondani, hogy ez csak egy ilyen városi értelmiségi nyafogás, mert maga
Kikérem magamnak. De hogy értem, hogy mire utazsz ezzel, de hogy én láttam ilyen utcaemberi riportokat, ahogy több német, meg portugál városban a utcán sétáló embereket, nőket kérdeztek meg arról, hogy ha ezt tennék velük, akkor ők azt hogyan értékelték, és nem kellett hozzá akadémiai státusz, uh-huh. hogy valaki ilyen véleményt fogalmazzon meg, hanem ez egy ilyen általános vélekedés volt, de visszatérve az alapproblémára, hogy ha valaki pénzt kap, akkor az a szavazatával meghálálja-e, nem vagyok benne biztos. És ebből is még egy utolsó, hogy ha megnézzük, ugye most a nyár végére ígérte a Fidesz ezt az átláthatósági törvénynek az újra napirendre vételét, amit úgy súgba tettek a nyár közepén, hogy annak a logikája és ez a Fidesz logika különben, hogy mindenki azt szerint muzsikál, meg azt szerint befolyásolja a politikai életet, hogy honnan kap pénzt. Nem, tehát most akár a saját példámból, akár a te példámból, tehát a te függetlenségedet, az, hogy honnan kapod a fizetésedet, én úgy ülök itt veled szemben, hogy szerintem az nem befolyásolja. Nem akarok naívnak tűnni, vagy idealistának, de arra akarok utalni, hogy ez a zsákkrumplitól az otthonteremtésig bezárólag egy modern fogyasztói társadalomban szerintem Magyarországon egyre kevésbé lehet ilyen módon szavazatokat vásárolni.
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy erre van egy ilyen intenzívebb kommunikációs kampány is építve már, mondjuk most. Kocsis Máté is erről beszélt, de Orbán Viktor is arról beszélt, hogy csak gondoljanak bele a fiatalok, mondja Kocsis Máté, hogy amikor például ő volt fiatal Gyurcsányék alatt, meg Bokrosék alatt, akkor esély nem volt egy fiatalnak arra, hogy tanuljon, hogy otthont szerezzen, hogy akkor csak a megszorítás volt. És látszik, hogy most egy részben múlt átírása, részben a múlt sok igazságának felerősítése, amiről nincs tapasztalata egy jelentős választói rétegnek, azzal való riogatás, hogy itt újra az lesz, ami 2010 előtt volt, pedig nézzétek meg, bármilyen rosszat elmondhattok rólunk, de hát azért adtunk családtámogatást, adtunk adókedvezményeket, adtunk lakhatási támogatást, ez most ilyen mantraszerűen megy a kormány oldalról.
És akkor megérkeztünk elsősorban a fiatalokhoz is. Ez egy technika, ami megint nagyon korlátos szerintem, ez a hogyan lehet a választópolgár lelkiismeretére hatni, sőt egy bizonyos generációnak lelkiismeret furdalást okozni azáltal, hogy azt mondjuk neked, hogy tehát hálátlan vagy, uh-huh. Hát nézd meg, hogy az elmúlt 15 évben mit kaptál. Egyrészt ez azért bizonytalan, mert valószínűleg tehát én egyetemen tanítok 25 éve, én látom a saját hallgatóimon, aki nem MCC, és nem nincs körbe ölelve mindenféle, még ha állami ösztöndíjas, akkor is, hogy mennyire küzdenek azért, hogy egy életutat elkezdjenek, még ilyen a Fidesz által nagyon szépen lefestett körülményrendszeren belül is. Tehát ez a hétköznapokban egyáltalán nem néz ki olyan jól, meg olyan, hogy olyan esélyegyelő módon felépítettem, mint ahogy ezt ők ezt ábrázolni akarják. Ez az egyik. A másik meg, hogy Igen, ez még egy másik része ennek a történetnek, hogy a fiatalok most hogyan állnak hozzá a politikához, és ez is nagyon sajátos, meg nagyon összetett lehet, mert egyrészt látunk egy politikai aktivitás növekedést a Fidesz részéről, és nagyon érdekes látni a különböző tüntetéseken megjelenő fiatalok, ahogy nyilatkoznak a különböző sajtóorgánumoknak, hogy hát ők sem tökéletesen elégedettek Magyar Péterrel, és nem maximálisan bíznak meg benne, csak azt látják, hogy a jelenlegi rendszer, akár amilyen értékeket képvisel, akár az újraelosztást hogyan csinálja, az nekik nem tetszik. És emiatt aztán ők politikailag aktívak, és keresnek alternatívát. Ez az egyik. Meg közben látunk olyan kutatásokat, ahol a fiataloknál lehet látni egy elmozdulást a demokratikus normákkal szemben egy autoritár rendszer felé. És pont akkor beszélünk erről, amikor ugye a briteknél próbálják levinni a 16 évre a választói korhatárt, ott is vannak hasonló félelmek. Mondjuk ezt egy olyan Magyarországról nézve, ahol az állampolgári ismeretek oktatása az érettségi előtt minimális, és most nem prédikálni akarok arról, csak hogy visszatérve az alap dilemmára, hogy kit hogyan lehet lelkismeretfurdalásos helyzetbe hozni, főleg egy ilyen fiatal generációnál, hát ez lehet látni, hogy ez most ebben az esetben megint nagyon korlátosan működik.
Vissza fogom még térni a fiatalokra, csak egy kicsit még maradnék a férfi 40-nél, meg ennél a kérdéskörnél, hogy szerinted benne van-e a pakliban, hogy igazából ez se szól másról, tehát hogy nem egy konkrét ígéretről szól, meg nem is annyira a nyugdíjrendszerről szól, mint hogy olyan üzenetek megfogalmazásáról, amit korábban a Jobbik, vagy épp a Mi Hazánk tett meg, ugye nekik volt a férfi 40, ezáltal egy olyan választói kört elérni, ami elérhető Magyar Péter számára, hisz a fideszes mag már kevésbé elérhető, de ez a réteg talán, hiszen nem a kormány oldal mellett áll, hiszen végül is még a jobboldali vonalak is megpendíthetőek Magyar Péter személye által, tehát hogy őket akarja elérni és behozni, és semmi másról nem szól.
És azon gondolkozom, hogy láttam olyan kutatást, ami arra vonatkozna, hogy aki már 40 évet dolgozott, tehát mondjuk olyan 60 környékén van, hogy ő ott a szavazói preferenciákban a Jobbik, vagy a jobboldal, vagy akár a Mi Hazánk támogatói felül reprezentáltak lennének, lehet, hogy így van. És akkor Magyar Péternek még itt van lehetősége korábban ellenzéki szavazókat megszerezni. Ebben van racionalitás, de engem, ahogy előbb is próbáltam emellett érvelni, az érdekelne, hogy Magyar Péter 6-8 mondatban tud-e valami értékeltőt mondani a magyar nyugdíjreform alapjáról. És ezt, hogyha ő egy felkészült politikus, és elképzelem mondjuk azt, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter vitázik egy órában, és ez a kérdés is felmerül, akkor tud valamit mondani arról, hogy a jelenlegi fiatalok egy olyan rendszert tartanak fenn ebben a nyugdíj kérdésben, ami nem garantálja számukra a kifizetéseket, mit tud mondani az előregedő magyar társadalomról. Tehát tudnék 5-6 olyan pontot mondani, ahol kíváncsi lennék, hogy hogyan ütköztethető, vagy mit gondol arról, hogy 2010 után a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat elvették, és azóta se lehetett ezt visszaszerezni, pedig az ellenzék ezt ígérte. Tehát ebben azt akarom mondani, hogy megint másfelé csúszok, és olyan, mintha nem a kérdésedre akarnék válaszolni, de hogy ebből az következik, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha Orbán Viktor felismerni, hogy bele kéne mennie egy miniszterelnök jelölti vitába, és nem csak azért, mert nagy igény van, hanem mert szerintem akár még ebből nem is biztos, hogy rosszul jön neki.
És ahogy megy az idő, azzal együtt is így van-e? Tehát mert ugye most még azt mondja Orbán Viktor, hogy hát ő majd ugye
a gazdák.
Igen. De nyilván, hogyha eleve, ha régi hagyományokból indulunk ki, ami már régóta nem volt, akkor ugye ez a választás előtti hónapban, pár hétben szokott megvalósulni.
Amivel aktivizáljuk a választókat.
Igen. A miniszterelnök jelölti vita. Viszont ha most ezt mondja a miniszterelnök, hogy nem, majd tavasszal mégis igent mond rá, akkor nem eleve egy vesztes pozícióból indul, nem eleve abból indul, hogy a választó azt látja, hogy hoho, belement, miközben idáig nem, hiszen rá van kényszerülve, hiszen akkor annyira rosszul állhat, hogy még ebbe is bele kell mennie.
De igen, ez a megfejtés, ez nagyon reális lenne, de hogy két dolog. Az egyik az, hogy szerintem ez egy szomorú tapasztalat, hogy Magyarországon a választópolgárok, hogyha valaki nem következetes, és ellenmond saját magának, nem igazán büntetik. Tehát ez a kb. Olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy Magyar Péter mégis felvette az európai parlamenti mandátumát, közben korábban egyértelműen kijelentette, hogy ezt nem fogja tenni, nem büntették meg emiatt. Ez az egyik. A másik meg, hogy Orbán Viktor eddig attól tartott, hogy hogy az ellenfelét felemeli. Hát ne felejtsük el, hogy fél évvel ezelőtt még voltak beszédei, ahol Magyar Péter nevét sem mondta ki, és persze ennek is megvan az önmagában a magyarázata, de én most azt látom, hogy ha Fidesz egy ilyen tendenciózus negatív lejtőn van, amit se az osztogatással, se a beszédekkel, se az, hogy most podcast király lesz Orbán Viktor, nem tudja megfordítani és megállítani, akkor mégiscsak Orbánnak még nagyobb, kicsit ez a Lázár technikát kéne alkalmazni, amit ugye a Fidesz jó ideje elfelejtett, hogy nem annyira gyakorol, hogy kimenni abban már nem létező fideszes tömegben, amit most Magyar Péter ural a köztereken, és egy ilyen miniszterelnök jelölti vitában megmutatni azt, hogy ő tájékozottabb, felkészültebb, nem ingerülten tud reagálni, tudja kezelni ezt a kihívót, amit most Magyar Péter megtestesít.
Ha már a közterekről beszélsz, és hogy hol mennyien vannak, egy ilyen általános bevett fideszes reakció most, nagyjából minden nap kitesz valamely influencerünk, Apáti Bencétől kezdve valaki, egy fotót arról, hogy apad a Tisza, és hogy már nincsenek is annyian ezeken a rendezvényeken. Egyrészt, ha ugye fizikailag mi nem vagyunk ott, akkor utána mindenki a beszámolókra tud hagyatkozni. Van olyan, amiről van Magyar Péteréktől közölt drónfelvétel, ami mondjuk nem fedi azt, amit kitettek, de van olyan, ahol elképzelhető, hogy valóban lehet olyan technikával fotózni, amivel nagyobbnak látszik a tömeg, mint ami. Ugyanakkor a közhangulatban, meg mindenből az érzékelhető, hogy apad a Tisza, és nem...
Ezt most állítod, vagy
kérdezem? Kérdezem, igen, hogy érzékelhető-e bármiből is, maradjunk először itt, hogy a fideszes állítás, vagy a fideszes influencerek állítása igaz lehet. Vagy ez egy vágyvezető?
Azon csak a képeken gondolkozom, ami rögtön beugrott nekem is, amikor felvetetted ezt az egész problémát, hogy emlékszem, hogy amikor a Tusványos mellett azt mondja, hogy Székesfehérváron volt, és akkor ott a Deák Dániel közölt egy ilyen drónfelvételt arról a térről, ahol Magyar Pétert hallgatták, és valóban nem voltak túlságosan sokan. Ráadásul ne felejtjük, hogy azért az idei nyáron a Pride tüntetési tömegképben azért adott egy viszonyítási pontot, és kétségtelen tény, hogy Magyar Péter eddig nagyon sok teret meg tudott tölteni. Két dolog. Az egyik az, hogy egy ilyen folyamatos országjárás, az, hogy ahogy ment Erdély felé, hogy most 80 nap alatt bejárja Magyarországot, ott nem lehet minden nap ilyen nagy ezres tömegeket produkálni, és valószínűleg lehet, hogy a látványban ez valaki hiányolhatja, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy csökken a Tisza támogatottsága. Én nem gondolom ezt így, ezt közönkutatások sem támasztják alá, de hogy hanem ez sokkal inkább egy olyan meccetet mutat a nyilvánosságban, ahol látunk egy politikust nagyon sok energiát befektetve közösséget építeni. Ott nem kell tömeget prezentálni, ott a helyi közösséget kell úgy megszólítani, hogy az láthatóan működőképes legyen egy értelmes párbeszéd. Itt is próbálkozik a Fidesz. Hát most pont, ahogy itt ülünk, talán tegnapi napon volt az ilyen fórum jellegű beszélgetés, ahol egy fideszes influencer próbálta betámadni ugye azzal, hogy merte fölvenni a feleségét le, vagy hogy merte le ilyen felvételt készíteni
miért
róla.
Miért nem jár az Európai Parlament?
Miért nem jár be dolgozni, és hogy hogyan gazdagodott meg a NER alatt. És akkor nagyon furcsa volt látni, hogy odajött egy ilyen tiszapárti támogató, és így elkezdett örömködni azon, hogy a feleségét lehallgatta, hogy nekünk az tetszik. Tehát, hogy ez olyan kontrasztokat mutatnak. Jó, oké, de hogy ezt képest nézzünk meg egy Lázár infót. Tehát, hogy mint a Fidesz próbálja megmenteni a saját tős közönségét, egy ilyen sajátos Lázár technikával Magyar Péter megfönntartani, vagy megépíteni a saját politikai közösségét, és itt erről nem beszéltünk, és lehet, hogy nem is fogunk, azért szerintem hiába mondják az elemzők most azt, hogy tényleg a széklábat is megválasztják jövő év áprilisban, hogyha Tisza párti lesz, de hogy azért itt karakteres jelöltek nélkül valóban kerületeket hogy lehet megnyerni, számomra az továbbra is kérdéses, de majd ezt, hogyha felveted, akkor el is beszélhetünk.
Oké, még ezen a vonalon viszont tovább, mert hogy miközben azt látjuk, akár a média jelenlétben, akár az új kommunikációs technikában, akár a digitális polgári körökben, és majd ezekről mind beszélünk, hogy a Fidesz nagyon is aktivizálni és mobilizálni akarja a választóit. Aközben az, hogyha azt mondja, hogy apad a Tisza, nincsenek is annyian, az nem épp az ellenkező hatást váltja ki, nem épp azt váltja ki a Fidesz törzs közönségből, hogy ja, hát ez már megvan, ja, hát ez csak egy ellenzék által felfújt lufi, nem is kell ezzel foglalkozni.
Értem, nem, szerintem nem, mert hogy egy átlagfideszes választópolgár is egyre inkább látja azt, hogy a Magyar Pétert eddig nem tudták egyszerűen, hogy mondjam, ellenfélként kiiktatni, se karaktergyilkossággal, semmi mással. Tehát, hogy nem tudom elképzelni azt a Fidesz választó állampolgárt, aki most megnyugodott volna, hogy annyira erős a Fidesz, hogy hátra lehetne dőlni.
Tehát nem elég egy nincs
ilyen hangulat. Igen, ez az egyik. A másik meg, hogy ami ugyancsak a kérdésedben szerepelt, és nagyon érdekes, először ez a Harcosok Klubja című történet, és akkor utána meg ez a digitális polgári körök. Nem tudom elképzelni, hogy két Fideszes beszélget egymással, és akkor az egyik a Harcosok Klubja tagja, a másik meg ez a DPK-nak a tagja, és akkor te ilyen polgári vagy, én meg ilyen agresszív vagyok. Tehát, hogy egyáltalán értem a logikát, amit Orbán elő akar adni, hogy van, aki építkezni akar, van, aki meg harcolni akar, de hogy tartok attól, hogy ez igazából, hát új szavazókat biztos, hogy nem fog tudni szerezni, lehet, hogy meg tudja erősíteni a fideszes közösséget, de még valamit ne felejtsünk el, tehát mindig próbáljuk magyarázni a közösségi médiában Magyar Péter sikerét, azt felejtsük el, hogy azért ezt Orbán is évekkel korábban, akár a Facebook jelenlétének a megteremtésével, akár egy ilyen Kaminski-Fanni által generált csapatnak a működtetésével, az Orbán nem most jelenik meg ebben a nyilvános térben, ki is maxolta azt, csak hát jött valaki, aki ezt a hype-ot sokkal jobban tudja most meglovagolni, és erre nincs ellenszere, vagy hogyha erre ellenszere a Harcosok Klubja, meg a DPK, vagy mindegy, tehát hogy az a digitális polgári körök, hát ez nagyon vékony, tehát hogy nagyon, nagyon gyengének tűnik így első felütésre, és lehet, hogy naponta be fogja jelenteni, hogy most már 30 ezeren csatlakoztak, ellenőrizhetetlen, nincs svungja, hogy így fogom, nincs ahhoz képest sem svungja, amit az ellenfél számára így kihívásként felállít.
Ugye, amiért ez még létrejött, és nyilván amiért egyébként a Harcosok Klubja lehet, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, épp a harcos jelzővel, épp azzal, hogy azért sokan elemezték, hogy a Harcosok Klubja film nem biztos, hogy a legjobb felütés egy ilyen kampánytechnikához. De hogy ugye az a mondás, hogy a Magyar Péter bár azt mondja, hogy szeretett Magyarországot épít, igazából Magyar Péter és a Tisza az, amely az agresszív beszédet, az agresszív online jelenlétet, a teljes háborús pszichózisba került országot előidézte. Mondja ezt ugye Orbán Viktor és a hozzátartozó egész fideszes influencerkör. És hogy ezzel szemben jelennek ők meg, és ezzel szemben kell felvenni a harcot. Ha nagyon sokszor mondják, hogy a közbeszédet Magyar Péter mérgezte meg, és a tiszások mérgezik meg, akkor ez hihetővé válik-e, és elhihető-e, hogy a digitális polgári körök hozzák el az árokbetemetést, a normális, akár vitakultúrára építő közbeszédet, és a többi, és a többi.
Most megint próbálom elképzelni azt a digitális polgári körtagot, aki belemegy egy ilyen komment vitába, és úgy visszaolvas, majd azt fogjuk érzékelni, hogy hát ő itt békét teremtett, és egy olyan konszenzust formált. Nem nagyon látom ezeket a mintákat magam előtt. Egy-kettő pedig, ez megint, ahogy korábban is valamelyik problémánál nem tettük ezt a tyúk-tojás problémát, azért a Fidesznek is van bőr a képén, hogy ilyen keményen fogalmazzak, hogy ő mer valakit vádolni gyűlöletbeszéddel, miközben a fideszes kommunikáció akár ilyen mosolyogva is, de amióta ilyen 2010 óta ilyen nagyon nagy hangon működik, hát lehet látni, hogy hogyan gyilkol meg karaktereket, és hogyan lehetetleníti el önmagában a párbeszédet, és ez milyen negatív hatással van a társadalomra. Az kétségtelen tény, hogy Magyar Péter ebben az egész közegben úgy lépett be, hogy hát semmiképpen nem tutyi-mutyi, ő is nagyon, nagyon keményen kommunikál. Most akkor ez egy ilyen kirántja félre előbb a kormány című dolgot eredményez, hogy nekem megint képeket keres, amikor Menczel Tamás oda ment és így beleordított Magyar Péter arcába. Azt gondolom, hogy még hogyha azt is látjuk a hétköznapi életben, hogy mindent átított az agresszivitás, meg ez a kőkemény kommunikáció, szerintem pont akár egy miniszterelnök jelölti vitába, pont vagy más helyzetekben, ez megint kontraproduktív. Tehát, hogyha valakinek csak ez az agresszív arca, ez a lenéző vagy lekezelő, elletetlenítő kommunikáció látható, azt egy idő után nem díjazzák a választópolgárok, mert hogy például ez a Magyar Péter támadás is szerintem a Fidesz számára is azt mutatta, hogy itt lehet ilyen válazni, meg ilyen box stílussal oda menni a másikhoz, de hogy hát ez nem működik.
A másik, amit mond a Fidesz, hogy sok szempontból a 2026-os választás a digitális térben fog eldőlni. Ezzel szemben, szintén a fehérvári beszédben, és nagyon erős volt, hogy egy óra se telt szinte el a két mondat között, miközben arról beszélt Orbán Viktor, hogy digitális polgári köröket kell létrehozni, hogy ott kell megnyerni a csatát, közben egy óra múlva Magyar Péter arról beszélt, hogy ki kell lépni ezekből a virtuális véleménybuborékokból, hogy le kell jönni a valóságba, hogy valós kapcsolatokat kell építeni, hogy a kocsmában kell beszélgetni, hogy fizikailag éreznünk kell egymást, és a többi, és a többi. Ezek vagy-vagy dolgok, vagy igazából mindenki mindent épít, csak mindenki azt hangsúlyozza, amiben most még talán gyengébb lábakon áll.
Igen, pont ez lett volna a legfontosabb ilyen reakció erre az egészre, hogy hát a kettőt nem érdemes szembeállítani. A mostani világban egyszerre működik a digitális tér, és nélkülözhetetlen. Az, hogy ahhoz ugye a barátaimmal, a hallgatóimmal kapcsolatot tartsak, ahhoz csetelnem, tudni kell, videó, hogy mondjam, miteket kell tartanom, de ez nem jelenti azt, hogy ha ilyen eszközökkel élek, akkor utána ne tudnék leülni az érintettekkel, meginni egy sört és politikáról beszélgetni. Tehát, hogy inkább azt mondom, hogy ha a hétköznapi életünk egy jelentős részét a digitális térben éljük, akkor persze, hogy a politika ott is meg akar jelenni és teret akar foglalni, de hát ez nem kizárólagos, ettől függetlenül megvannak a tradicionális élettereink is, amik, hogy mondjam, amik például egy politikai közösség való, ezért próbálja most a Fidesz avval kritizálni a Tisza pártot, hogy ez egy virtuális mozgalom, és ugye ebben abban a kategóriákban akarja beletolni, amit különben nem is értem, hogy miért próbálkoznak, hiszen Magyar Péter, amiben nagyon jó volt eddig, ez az országjárás és közösségépítés. Az lehet, hogy ez nem pártformációban mutatkozik meg, de pont ez a kettő, hogy egyszerre nagyon erős a Facebook lendülete, és egyszerre találkozik az emberekkel. Ez az, amit most a Fidesz nem tud felmutatni, hiába csodálatos csarnokokat rendeznek be egy ilyen harcosok klubja indítónak. Ez sokkal mesterkéltebb már a próbálkozás is, meg ezek a aktusok is, mint amit Magyar Péter simán alapműködésben fel tud mutatni.
Ugye a digitális polgári körökhöz, az első bejelentéshez arcok is tartoznak. Egészen Schmidt Máriától Dokmenig terjed ez a kör.
Igen.
Te látod, érted, hogy kiket szólítanak meg azok az arcok, akik oda lettek téve? Hogy egyáltalán ezt hogy kell elképzelni, hogy majd lehet csatlakozni Dokmenhez, és vele el lehet menni kocsmázni, vagy lehet csatlakozni Schmidt Máriához, és vele el lehet menni a terrorházába, a tárlatvezetés. Szóval, hogy érted-e, vagy látod-e, hogy mit fed le ez a kör, amit elsőre kínált hozzá?
Vagy pont, hogy mielőtt itt leültünk volna, akkor pont láttam, hogy Király Nóra talán, és a kormány szóvivasszony megalakította ezt, azt a polgári kört, ami a a családember őszakban érvedő, hogy nőket védő kör. Hogy, de konkrétan reagálva a kérdésedre, persze, inkább azt nézném, nem az, hogy mennyire lehet velük majd találkozni, lehet, hogy ezt is megoldják, ilyen ugye a Fidesznek van egy rutinja abban, hogy hogyan kell kerületenként ilyen polgári beszélgetéseket tartani, és ott is van azért viszonylag sok ember, tehát nincs ez a gond. De inkább azt nézném, hogy ezek a karakterek, Schmidt Máriától, akár Lánci Andrásig bezárólag, egy átlag politikát fogyasztó állampolgár számára milyen üzeneteket közvetítenek. Tehát Schmidt Máriáról, hogyha így tesztelnél, és akkor így mutatnák fel így képeket, és na, akkor mi jut eszembe elsőre? Schmidt Máriáról az jut eszembe, hogy ő itt nagy Huxit párt. Ő már a Nyugat-Európát halottnak tekinti, az egész fogyasztói társadalomban a nőket elkényeztetetnek, akik szülésre nem képesek. Tehát egy nagyon kemény képe van Európáról, ahhoz képest pedig a magyar társadalom jelentős többsége szeretne az EU-ban maradni, tehát itt érzek egy kontrasztot. A Lánciról pedig, aki ugyancsak ennek a körnek a tagja, nekem az jut eszembe először, hogy ő az egy ilyen nagy szómágus, aki ugye a korrupciót megpróbálta úgy leírni, hogy a középosztály feltőkésítése, és azt gondolta, ez kicsit olyan, mint nem tudom, emlékszel rá, amikor a Balogh Páter próbálta az iskolai szegregációnál elmagyarázni, hogy létezik olyan, hogy szeretetteljes szegregáció. Tehát ezek az emberek per pillanat a múltjukkal üzeneteket hordoznak, és valószínűleg Orbán is erre számít, de hát ezek az üzenetek, hát ezek ilyenek. És hogy ez per pillanat ilyen szempontból így néz ki, hogy ha valakinek ez vonzó, nem tudom elképzelni, hogy egy nem fideszes állampolgár ez emiatt így elgondolkozna azon, hogy mégis a Fideszre fogok szavazni 26-ban.
Akkor egy picit ezzel vissza is térhetünk a beszédek fő üzeneteihez. És kérdés is bennem, hogy, és azért mondtam az elején, hogy talán, mint hogyha most karakteresebben valóban Magyar Péter, még hogyha azt is mondtad, hogy sohasem volt nyugat ellenes, valóban azt hiányolták korábban a beszédeiből, hogy nem feltétlenül mondott karakteres, erős állításokat, inkább nem mondott semmit. Most azért nagyon erősen mind a két oldal letette a voksát. Orbán Viktor, amit már eddig is mondott egyébként, egy ilyen különutas, de Moszkvával, Pekinggel és Washingtonnal is jó kapcsolatot ápoló, Brüsszellel nem, tehát valamit képzel el. Ehhez képest ugye Magyar Péter pedig kimondta, hogy mi az EU és a NATO tagjai vagyunk, semmi más nem tud minket megvédeni, és szellemileg is nincs más közösségünk. Arra építette föl mind a kettő egyébként, Orbán Viktor is azt mondta, hogy ő fogja hazahozni az EU-s forrásokat. Csak ugye kérdés, hogy a választó elhiszi-e, hogyha eddig nem hozta haza, és ha eddig, ami a zsarolás, amit most is mondott, hogy zsarolással fogja hazahozni, az nem vált be, akkor beválik-e. Magyar Péter pedig ugye azt mondja, hogy ő fogja hazahozni az uniós forrásokat. Felépíthető-e az egész kampány, meg a választókat, érdekli-e annyira ez a nyugathoz vagy nem nyugathoz való tartozás kérdése, hogy ez egy ilyen központi üzenet legyen, hogy mi Európa vagyunk, mi nyugat vagyunk, vagy szembe mi vagyunk a világszabadság harcosai.
Az biztos, hogy a választópolgárokat ebben a következő választásokon azt fog érdekelni, ami érdekelte Németországban, meg az Egyesült Államok választásában is, hogy hogy élnek. Tehát a biulitet ez a akár a intézmények demokratikus normái, meg az, hogy külpolitikailag mi a helyzet, ez ehhez képest szerintem másodlagos, de nagyon erős téma.
És a jólét összekapcsolható
ez meg a másik.
Hogy nyugathoz tartozik.
Hát, hogyha azt mondjuk, hogy egy csomó újraosztással kapcsolatos célkitűzés csak akkor tudunk megvalósítani, hogyha hazahozzuk az EU, vagy újra megszerezzük az EU-s forrásokat, hogy Magyar Péternek azt gondolom, hogy azért áll érdekében ugyan egyre többet beszélni az euróról, még akkor is, hogyha elsőre ez unalmasnak tűnik, mert egyre többen fogják várni tőle azt, hogy magyarázza el, hogy hogyan tudja ezt megvalósítani, hogy hazahozza ezeket a forrásokat. Tehát, hogy, és ami a legfontosabb, ahogy én látom az EU működését az új bizottság megválasztása óta, a jogállamiság kérdése az egyre erősebb. Ugye amikor itt ülünk és beszélgetünk, egy dán fél éves elnökség van, de előtte volt a lengyel, miután mi ugye átadtuk a stafétát, minden fél éves elnökség és a tagországok között is van egy konszenzus, hogy aki nem működik demokratikusan, és ilyen alapvető normákat a médiával, a korrupcióval, az igazság, tudjuk ezt a három fókuszt, ha ezeket rendszeresen, tartósan, tendenciósan megsérti, azt nem kaphat forrást, az nem juthat hozzá, ebben tudjuk csak büntetni, ebben tudjuk a saját komolyan vehetőségünket megőrizni EU szinten. Magyarul ebben azt is mondom, hogy a két szereplő, Orbán Viktor és Magyar Péter, nem csak az, hogy ők miről akarnak beszélni, hanem ez kénytelenek erről beszélni, mert ez önmagában is napirenden van. És Orbánról én nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehet elhinni azt, hogy meg tudná, tehát nem tudom, ki éhezteti az Európai Bizottság tagjait, vagy vár egy olyan féléves elnökségre, ahol ez a nyomás ilyen szempontból kisebb lesz, hiszen a patrióták lehet, hogy a harmadik legnagyobb frakció lett az Európai Parlamentben, de egyik európai intézménynek a magatartását sem tudta ilyen tekintetben ebben a nagy szövetségi rendszerrel. Ez sokkal lukasabb lett, amit Orbán elképzelt mondjuk az európai parlamenti választások után, mint ami ebből lett, sokkal jelentéktelenebb, mint amit várt tőle. És visszatérve, hát mindenki, aki picit reálisan nézi az európai politikát, tudja azt, hogy ezeket a mérföldköveket vagy megcsinálod, vagy nem kapsz pénzt, és ez még a következő 4 évben így lesz. Tehát az, hogy Orbán, és mégis, bocs, hogy így hergelem magam, de hogy a másik az, hogy mostanában elkezdi a szuverenitásvédelem mellett Orbán a föderalizmus szót újra használni, mint egy ilyen szitok szót, és ezt próbálja rátolni Magyar Péterre. Ugye, hát könyörgöm, amikor EU tagok lettünk 2004 után, a most működő lisszaboni szerződésre mi rábólintottunk azt, hogy milyen témákat intézünk közösen, lehet, hogy néha kudarcosan, de mégis közösen, van egy jogilag is definiálható döntés. Ha valaki azt szeretné, hogy ne így működjön az Európai Unió, az vagy kilép, vagy pedig felveti a tagok között, hogy új szerződést kell írni, és újra kell tárgyalni azt, hogy a migrációt, vagy mit tudom én, a kereskedelmi politikát nem együtt intézzük. Ez a korrekt, és ez nem annyira bonyolult dilemma, hogy egy átlag választópolgár ezt ne értené meg. Ez az egyik. A másik az egy érdekes lesz, hogy Magyar Péter, hogyha már az alapideológiáját ilyen nehezen árulja el, fene tudja, hogy már elárult-e, és lehet, hogy azt mondod, hogy nem is kell igazából bekategorizálunk Magyar Pétert ideológiailag, mert ez felesleges, meg csapda. De hogy akkor...
Vagy kérdés, hogy mondjuk ezzel, vagy mondjuk azt mondta, hogy nyugatpárti vagyok.
Már ideológiailag karakterizáltuk.
De Igen.
De akkor föderalista is? Nem téged tőled kérdez? Igen, igen. Tehát, hogy szerintem, hogyha Magyar Pétert szembesítenék ebből a dilemmával, ő meg tudná mondani, hogy milyen álláspontot képvisel, és arra persze utána rá lehetne húzni egy ilyen ideológiai kategóriát. Én nem féltem ettől a Magyar Pétert. Lehet, hogy a Fidesz erre egy ilyen negatív kampányt tudna felül. Na, hogy itt van a föderalista, most nem akarok cinikus lenni, de hogy hány választópolgár érti jól a föderalizmus kifejezést, az is egy érdekes dilemma. Tehát itt már egyre nehezebb ezeket a ilyen szinten ezeket a negatív kampányokat megépíteni.
Mint hogyha lenne az egész fideszes üzenet stílusában, vagy Orbán Viktor üzeneteinek stílusában egy enyhülés. Ugye az év azzal kezdődött, hogy telirüsztel, aztán jött a poloskázás, a kisöprünk titeket, tavaszi nagy takarítás, és aztán nem lesz Pride, és aztán ugye igazából mindenből vissza kellett venni. Talán ennek is köszönhető, hogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn talán egy lengyel újságírónak beszélt arról, hogy már pedig lesz átláthatósági törvény, mert különben hülyét csinálnak magukból, és már pedig ezt szeptemberben elő fogják venni. De közben meg az egész, amit most hetek óta tényleg minden napra jut szinte egy Orbán interjú, amiben tartalmilag olyan nagyon erőset nem mond, olyan nagyon durvát sem mond, igazából olyan nagyon nem áll bele senkibe, hanem inkább ilyen mennyiségi árasztás van. Mire lehet szerinted számítani, hogy most ez jön, hogy mindegy, csak legyünk ott, sok legyen, vagy pedig vissza fog jönni az, amit a Fidesz mindig használ egyébként a kampányokban, hogy egyrészt van az osztogatás eszköze, másrészt azért az egyik kezemben ostor, a másik kezemben pálmaág típusú, hogy azért a Lipsiknek, az újságíróknak, az NGO-knak majd jól odacsapok, mert azt sok mindenre lehet használni.
Igen, nagyon nehéz, amit kérdezem már csak azért is, mert ugye egy elemző az nem szeretne ilyen testtartásból, meg tekintetből ilyen komolyabb következtetéseket levonni, de kétségtelen tény, hogy Orbán nagyon profi abban, hogy ezt a két karakterjegyet, hogy egyszerre tud agresszív lenni, és oda mondogatni, és egyszerre tud ilyen megértő apukaként viselkedni. Ezt a kettőt saját egyéniségében nagyon jól ötvözi, és ráadásul a választópolgárok még akkor is, hogyha érzik ennek a hamisságát, de már valahogy ezt hozzászoktak. Pont ezért nagyon érdekes megfejteni, hogy Magyar Péter karaktere egy ilyen orbáni jellemrajzhoz képest hogyan értékelhető, de hogy mit tudok mondani erre, hogy ez most a kampányban ilyen tekintetben, ami engem az átláthatóság kapcsán, meg az Orbán hozzáállásával kapcsolatban igazán érdekel, valóban az NGO-knak a helyzeted, nem azért, mert hogy a civil szervezeteket nem az, hogy nem kéne félteni, mert persze, hogy félteni kell, de annyira 2017 óta a Stop Soros meg a Lex NGO óta annyira jól, olyan strammul állták ezeket a negatív hatásokat az érintett szereplők, hogy most lehet, hogy Orbán, hogyha a rezsicsökkentést nem tudja ilyen, hogy mondják ezt, ilyen nagy elveszendő lehetséges kockázatként lefestni. A gender már, jó, most a Pride is úgy sikerült, hogy hát alig tudtak fotózni olyan extrém arcokat, akikvel lehetne riogatni az óvodásokat, és akkor mi van még a háború, hogy emellett így szeptemberben a kampány hajrára úgy fordul rá a Fidesz, hogy neki mennek a civil szervezeteknek, akik már...
Vagy az újságíróknak, akik még rám barát propagandistának az állítása.
Nem működ, szerintem, tehát hogy azért is jó az a meglátásod, amit a kérdésedben te is lehet, hogy érzékelsz, hogy Orbán egy picit lágyul, elmegy ilyen podcastekbe, mert hogy kezdi átalakítani ezt a hangnemet, hogyha nem működik a konfrontáció, nem gondolom, hogy laza lesz a kampányunk, mert nem vagyok ennyire vak, én se természetesen, de mégis Orbánon lehet látni azt, hogy eddig ez a frontális támadás, meg ez a félelemkeltés, meg ellenségképfestés, ez nem működött. Tehát ebben azt, amit eddig akart, ebben a korai kampányban nem tudta elérni. Tehát változtat, próbálkozik. Ezért csak egy más szempontot is behozok, olyan furcsa volt, lehet, hogy emlékszel, hogy múlt héten talán egy kisebb fake newsnak minősített hír, hogy az ATV-be bemegy és interjút fog adni. Még nem gondolom, hogy ez akkora kockázat lenne a miniszterelnöknek, aztán ugye ezt cáfolták.
Tehát, hogy... Mert Róna Jégonhoz el lehet menni az Indexbe is, nem?
Igen, így van, kétségtelen. Ebből csak azt akarom mondani, hogy viszont azért az, hogy ilyen podcast műsorokban megkap már végre kérdéseket, csak sajnos nem olyan média szereplőktől kapja meg ezeket a kérdéseket, ilyen, tehát nem az a balúféle rögtön visszakérdezek típusú, és nem nosztalgiázni akarok. Tehát ő is érzi, hogy ez nem igazi kockázatvállalás, csak érdekesebbek ezek a beszélgetések, mert végre megfeltesznek egy kérdést 60 pusztától kezdve, tehát hogy működik egy haszienda, meg a, tehát hogy És hogyha már az egy jó tendencia, hogyha Orbán azt érzi, hogy másra már nem tudja lekötni a figyelmet. Tehát hogy nem is azt akarom megfejteni, hogy akkor az ő karakter most milyen lesz, keményebb vagy lágyabb, hanem hogy ő is érzi azt, hogy olyan dolgokat kell másképp tárgyalni a nyilvánosságban, amit eddig nem így csinált.
Miközben ezt érzi, és miközben úgy tűnik, hogy azért ezzel például, hogy azért youtuberekhez megy, nyilván egy más generációt is akar megszólítani, és látszik a törekvés, és akkor most visszatérhetünk a fiatalokra, hogy próbálkoznak vele. Aközben mondjuk, most megint Kocsis Mátét idézem, aki azt mondja a harcosok órájában, hogy ez az egész mocskos fideszezést ezt az újságírók generálták, és hogy ez egy nem akkora jelenség a fesztiválokon. Tehát közben bagatelizálni próbálják. Közben aki leghangosabban válaszol ezekre a jelenségekre, az Bayer Zsolt, aki meg kifejezetten úgy válaszol rá, hogy megsérti, egy egész generációt sért meg. És nem egyszer, hanem még újabb és újabb lapáttal.
Hergeli.
Ezt helyre tudod tenni, hogy hogy van ez? Vagy mi lehet a fejükben, hogy amikor egyrésztről próbálják megszólítani őket, úgy tűnik, mintha Orbán Viktor nagy munkát fektetne, a közben meg a saját emberei, minthogyha meg pont az ellenkezőjét csinálná?
Hát egyrészt, tehát, hogy ami működött eddig, és olyan érdekes, hogy mitől válik valami valóban kontraproduktívá, hogy ilyen sokfejű a Fidesz. Uh-huh. Tehát, hogy van a Lázár, meg van a Rogán, meg, tehát, hogy mindenkinek van egy szerepe, vagy vannak ezek a, tudod, ezek a lágyabb Fideszt kritizálni merő fideszes arcok, hogy ez egy ideig, óráig működött, még a Pokornitól kezdve a Turul ügyig bezárólag el lehetett hinni azt, hogy akkor ilyen emberarcú fideszes. Szerintem ez van összeomlóban. Tehát ezek már tényleg a Bayer, meg az Orbán álláspontja a Fideszt ért kritikákra, ezek egyre kevésbé összeegyeztethetőek, és hiába mondjuk azt, hogy Bayer csak egy média munkás, mindenki tudja, hogy igen, az nehéz elhinni róla. Tehát ugye ebben, inkább azt mondom, hogy ebben, megint, amiről nem beszéltünk, hogy nem mondtunk ki így, mert ez nem egy ilyen elemzői kategória, de látszik a Fideszen belül egy kapkodás, hogy egyrészt meg akarom mutatni azt a fiataloknak, hogy hát nekem olyan gerincem van és olyan álláspontom van, hogy kapd össze magad, fiatal, és ne legyél ilyen, nem is tudom, milyen válunak mondta a Bayer a fiatalokat. Egyrészt, igen, másrészt meg édesgetem újraelosztással, minden mással így, tehát hogy tudod, arra emlékeztet az egész helyzet, mint amikor sokan joggal tartottak attól, hogy az egyház által működtetett gimnáziumok, azok ilyen fészekként működnek majd, ilyen, akik szocializálják a fiatalokat arra, hogy milyen értékrendszerrel lépnek ki. Ez sem így működik. Ez ma is, ezt mondom gyakorló katolikusként is, hogyha valaki erre számított, akkor nagyon-nagyon tévedett. Tehát, hogy így szocializálni ezt a generációt egyszerűen nem megy. Valószínűleg itt csak az segít, hogyha olyan fórumokat tudna a Fidesz generálni, ami most lehetetlenek tűnik, ahol ezt a korcsoportot képes beszélgetésre ösztönözni, akár nyilván...
Az MCC sem alkalmas erre?
Ez egy érdekes kérdés, mert ugye az MCC egy olyan, hogy mondjam, intellektuális helynek is indult, nagyon nem tetszik a túlfinanszírozása, meg a dominanciája a kollégium rendszerben, de ott is azt érzem, hogy jó, lehet karrier lehetőséget kínálni egy egyetemista korosztálynak, de ezzel nem vetted meg őt. Ez megint az, amit tudom, már ebben a beszélgetésben szót ejtettünk, hogy azáltal, hogy adok neked pénzt, nem veszlek meg, pláne akkor nem veszlek meg, hogyha egy ilyen alapválasztói szabadságban élünk, hogy jó, persze örülök annak, hogyha valamilyen támogatást kapok, de ne gondold azt, hogy azáltal biztos, hogy rád fogok szavazni. Szerintem ebben a generációban nem ez megy. Ez az egyik, és amit érintettünk, csak hát nem, én sem nagyon tudom kifejteni, hogy nem tudom, hogy ez az egész impulzus tömeg, ami a fiatalokra árad, és politikailag egyre jobban megfejthető, ez tényleg egy olyan irányba nyomja őket, hogy aktívabb lesznek politikailag, és biztos, hogy elmennek a választásokra. Csak hadd mondjak egy sztorit, ami nagyon jól mutatja, hogy ha azt nem teszik meg, akkor magukkal szúrnak ki, hogy talán Ausztriában volt népszavazás arra, hogy visszahozzák el a sorkötelezettséget, és ott a nyugdíjasok mentek el, szavazták meg azt, hogy hát vissza kéne hozni, tehát magyarul az, ami rá vonatkozik, azt egy teljesen más korcsoport szavazta meg róla. Tehát valószínűleg ezt is érzik, hogy ez nem oké. Tehát még hogyha kevésnek érzik az egy szavazatot, akkor is tudják, hogy ez a saját életükről való döntés. De a másik tendencia, amit érintett, hogy de közben nincsenek szocializálva a demokratikus normák mentén. Azt látja kicsit olyan, mint hogy ez a generáció már egy olyan fogyasztói társadalomban nőtt volna fel az ezredforduló után, ami így készen kapta a demokráciát, nagyon kevés dologért kellett ilyen szempontból megküzdenie, és nem is tartja ezáltal olyan értékesnek, és bátran mer kockáztatni autoriter vagy antidemokratikus szereplők támogatásával. Nézzük meg az AfD-t Németországban.
Igen, az a kérdés, mert ezt már egyszer említetted egyébként, hogy tapasztalható Nyugat-Európában.
a fiatalok körében egy autoriter eltolódás, de egy olyan fiatalnál, mint a magyar fiatalok, akiknek a jó része 2010 környékén született, vagy utána született, akik most fognak szavazni, akik viszont azt hallják mondjuk öntudatra, politikai öntudatra ébredésük óta, hogy ez egy hibrid rezsim, ez egy autoriter berendezkedés, stb. Náluk is így van-e, vagy náluk pont az az ellenpont, hogy megpróbálnak a demokratikus értékekhez ragaszkodni, megpróbálják megkeresni, hogy milyen lehet egy valódi demokrácia.
Igen, tehát hogyha az igazságtalanságokat, meg az egyenlőtlenségeket érzékelik a társadalomban a saját generációk belül is, és látják, hogy ez a rendszer ilyen szempontból lehet, hogy azért nem hatékony, mert nem elég demokratikus, hogy ez az összefüggés bennük is felmerül, akkor kétségtelen, akkor pont az ellentéte ennek a hatásnak, amit te helyesen mondasz, hogy a magyarok ebből a szempontból, hogy a magyar fiatalok egy autoriter rendszerben szocializálódva nagyobb éjséget éreznek a demokrácia iránt. Lenne igazad, de hogy igen, tehát hogy
kérdezem,
de hogy ezt képest fel, hogyha pszichológizálni akarok, akkor meg közben azt látom az egész magyar társadalomról, mert ugye azt is gondoljuk, hogy a tanárokon túl a szülők, meg csomó olyan szereplő van, aki szocializálja ezeket a fiatalokat politikailag, amit előbb mondtunk a két vezető karakterre, hogyha valaki arrogáns, ilyen lehengerlő, kicsit már-már ilyen bántalmazó karakter, akkor azt nehogy már a magyar társadalom úgy fejtse meg, hogy ő határozott, kormányképes és tetterős. Tehát, hogy ezek a jelentéstársítások az egész magyar társadalomban ilyen nagyon sajátosan alakulnak, attól tartok, hogy a fiatalok sem feltétlenül kivételek ez alól. És ebben arra akarok utalni a végén, egy konklúzióként, hogy akkor jobban tolerálják az antidemokratikus karaktereket is.
Megnéztem még most a beszélgetésünk előtt direkt egy órával, hogy ugye most ami ilyen még ellentét párban van, és ami még nagyon érdekli a közvéleményt, ez a Majka kontra Dopman, ugye ez a két arc lett felmutatva, és Majka utolsó posztja alatt, ami ugye az egészre való, egész jelenségre való reagálás volt, több mint 200 ezer reakció van, 211 ezer reakció van, és ennek a jó része támogató reakció. Mi Dokmen Orbán Viktorral közös fotójára 8700 reakció van, amiből majdnem 3000 röhögőfej. Bármit le lehet ebből vonni, amikor azt mondja a kormány, hogy a digitális térben fog eldőlni a választás.
Hát igen, ráadásul most magamnak fogok ellentmondani, mert ugye azt mondtam abból a szempontból, hogy azt mondtam, hogy hát hogy csomószor a magyar társadalom vagy elfelejti, vagy a választópolgárok elfelejtik, vagy nem tulajdonítanak jelentőséget az önmagammal való ellentmondásnak politikailag, de hát itt a Dokmen jelentőség az pont arról szól, hogy tudom, pár évvel korábban rúdosok egy Ungaroccel, Orbán fejet, aztán utána meg együtt spózolok vele a Karmelitában. Hát ezt hogy a fenébe lehet feloldani? Tehát, hogy ezek megint olyan damaszkuszi utak, ami hát, hogy most honnan, hova, és akkor ebből most mi következik? Ez az egyik. A másik meg, amihez viszonyítottál a kérdésedben, csak az most hirtelen elfelejtettem, tehát, hogy a Majka féle történet. Igen, de ez a záróposzt, az pont abból a szempontból nagyon érdekes, hogy Majka megjegyzi, hogy hát nem velem kéne foglalkozni, meg az, hogy a művész, ahol lehet foglalkozni, érdekes közéleti kérdés, hogy a művészi szabadságnak hol van a határa, de az, hogy nem az alapvető közszolgáltatásokból fakadó politikai problémákkal foglalkozunk, hanem azzal, hogy én hogyan fejezem ki egy feltételezett miniszterelnöki, mit tudom én, karakterről a művészi mondandómat, tehát erről szól egy-két hétig a vita, és a Fidesz erre is egy kampányt próbál felépíteni, ez tényleg nevetséges, és ezt a Majkát hallgatók többsége tökéletesen tisztán látja.
Végezetül szerinted mennyire fogja az elkövetkező heteket, hónapokat meghatározni a gazdasági nehézségekkel való foglalkozás, az, hogy valóban most, amit látunk, hogy tehát biztos, hogy át kell írni a költségvetést, semmilyen szám nem stimmel, ezzel vagy párhuzamosan és vagy az osztogatás, vagy pedig egy ilyen általános háborús pszichózisnak a hergelése, vagy ezek mind együtt fognak tematizálni. Mire kell figyelni szerinted az elkövetkező?
Mindegyikre kell figyelni, tehát a gondom az, hogy nem mond igazat az, aki azt mondja, hogy még nem kezdődött el a kampány, már hónapok óta ilyen permanens kampányban élünk. Tehát ezért...
Ezzel Orbán Viktor mondja csak, hogy ő még most kormányoz, hogy és még csak 10%-ban
kampányüzemmódban. Igen, pedig láthatóan nem erről szól a történet. Itt, és mivel ennyi minden van napirenden az elmúlt egy évben, tehát a Magyar Péter jelenség elindulása óta, ezért van egy ilyen, olyan, mintha az asztal folyamatosan tele lenne ígéretekkel, törekvésekkel, meg pakkokkal, pénzügyi pakkokkal,
Az, hogy szeptemberben még jobban megrakjuk ezt az asztalt, az már olyan érzés van az embernek, mintha ilyen folytásban lennénk, hogy már annyi mindent akarnak politikailag lenyomni a torkunkon, ez megint kontraproduktív. Tehát azt gondolom, hogy ezért számítok én arra, hogy ebben az egészben úgy lehet rendet vágni egy ilyen kampányhajrá kezdetén, hogy a feleket leültetjük egymással, és ütköztetjük őket. Ezért gondolom azt, hogy talán szeptember után reálisabb esély lesz annak, hogy is a kampányban ez adhat lendületet, vagy valami fajta ilyen tisztánlátást, hogy a feleket látjuk egymással vitatkozni. Mondom ezt úgy, hogy a sokat várt egészségügyi vita az előbb említett csatornán, hát az messze nagyon komoly csalódást okozott. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy jó lenne, hogyha ebben a kampányban legalább az a tapasztalat érne bennünket, hogy a vitakultúra újra jobb minőségű, és ezáltal jobb politikai közérzetünk is.
Hát én óriás rajongója vagyok minden korábban megvalósult miniszterelnök jelölti vitának. Mindig újra és újra nézem őket, tényleg évről évre. Nem mindenkinek ajánlom ezt, de egyébként nagyon nagy tanulságokkal szolgál, de nagyon jó lenne új ilyet látni. Úgyhogy köszönöm szépen, hát ha megfogadják a tanácsodat. Vasali Zoltán, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszontlátásra.